Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 329. énekünk második versét énekeljük, készülve keresztelőre. 329. énekünk második versét énekeljük, ami így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Testvérek, hajtsuk meg fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is téged dicsérhetünk és magasztalhatunk ezen az Isten tiszteleten. Szeretnénk ezt örömmel, boldogan tenni, hiszen jó, hogy hozzád jöhetünk, aki teremtettél bennünket, aki gondviselőnk vagy, aki megváltottál minket. Köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk, és téged magasztalhatunk ebben az órában. És várhatjuk, Urunk, hogy szólalj meg, taníts minket az ígéből. Kérünk téged arra, hogy cselekedjél a keresztségben is, és fogadd társadul ezt a kisgyermeket, akit most megkeresztelünk. Áld meg az ő szívét, lelkét, életét. Áld meg családját, szüleit, keresztszüleit, ismerőseit. Kérünk téged, hogy a te közelséged hadd érezzük meg, és hadd tapasztaljuk meg a mai Isten tiszteletünkön is. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk hatalmadért, mely számunkra felfoghatatlan. Dicsőíthetünk végtelen szeretetedért, mely számunkra kikutathatatlan. Kérünk, hogy ezzel a hatalommal és szeretettel légy jelen közöttünk, és munkálkodj minnyájunk szívében az elhangzó igék által. Formáld a gondolkodásunkat. Adj hitet, és erősítsd meg bennünk a hitet, üdvösségünk eszközét. Add, hogy megszeressünk téged még jobban, mint ahogy eddig szerettünk. Kérünk, hogy tégy minket boldoggá jelenléteddel. Ajándékozz meg, és áldj meg minnyájunkat egyen-egyenként. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, Urunk, nagy nevedért.
Amen.
Kedves testvéreim, jöjjetek az Urasztalához, és hallgassuk meg, hogyan szerezte, hogyan parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Leírja ezt Máté evangéliuma, ennek is 28. része, az ismert versekben, a 18. és következő versekben így módon. Hozzájuk lépett Jézus, és így szólt nékik. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Szeretettel köszöntünk benneteket ebben a gyülekezetben. Messziről jöttetek, bár részben közelről, mert Erdélyből származik a legtöbb jelenlévő. Ottani szokás szerint egy gyermeknek nem csak egy keresztülője van, hanem több is. De a gyülekezet egyébként nyugodtan foglaljon helyet, nem kell állniuk. Úgyhogy ezért állnak most ilyen sokan itt előttünk. Szeretettel köszöntünk tehát benneteket Marosvásárhely mellől, és köszönjük, hogy eljöttetek ide közénk, és elhoztátok ezt a kisgyermeket. Isten társulatta őt nektek. Társulatta őt nektek. Ajándék, akinek biztos nagyon örültetek, és most is örültök neki. Bár jelent terhet és kellemetlen pillanatokat is, de azért nem ez a döntős, lényeges, hanem az, hogy örömöt jelent. Kívánjuk is, hogy a közeljövőben is mindig örömetek teljen ebben a kisgyermekben is. A keresztség, amit most kiszolgáltatunk néki, ez az Úr Jézusról beszél. Jézus Krisztusról beszél, akiről hitelesen a Biblia tájékoztat bennünket egyes-egyedül. Innen ismeritek meg, innen ismerjük meg Jézusunk Isten emberi személyét, tudnék, hogy ki volt ő. Innen ismerjük meg az ő életútját, amit így szoktunk összefoglalni, hogy a bölcsőjét, a keresztjét, az üres sírját, a koronáját, trónját. De nem csak Jézus személyét és életútját, hanem az életművét is a Bibliából ismerhetitek meg hitelesen. Azt az életművet, aminek az volt a célja, hogy megmentse a bűnösöket. Hiszen ezt olvassuk a Bibliából, hogy Jézus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Akik mi vagyunk, elveszett, boldogtalanul élő emberek. Ő jött, hogy nekünk az életünkbe, földi életünkbe is, meg az örökkévaló életünkbe is egy fordulatot hozzon. Ne legyünk boldogtalanok a földön, hanem boldogok lehessünk, de a halál után se legyünk boldogtalanok, hanem ott is teljes boldogságba legyünk részünk. Ezt ő jött, hogy nekünk biztosítsa. Csodálatos dolog, hogy ez a Jézus, akinél hatalmasabb és dicsőségesebb személy nincs a mindenségben, a társául fogadja őt, amikor megkereszteljük. Mert ez a szövetség, ez a keresztség, ez olyan, mint egy jeggyűrű. Amikor odaadjuk egymásnak a jeggyűrűt, akkor azt jelenti, hogy társul fogadjuk a másikat. És ugyanúgy a keresztség vizét is, amikor a kis buksijára öntjük, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus, ez a hatalmas Jézus, a Biblia Jézusa őt társául fogadja. Énekeltük is a keresztelési énekünkben is, hogy az Úr azt akarja, hogy társunk legyen ezen a földön. Ő társunk akar lenni. Ez a hatalmas Jézus tehát eljegyzi magának társul kisfiatokat. Ebben a szent és örömteli pillanatban, amikor megkereszteljük. A ti felelősségetek most elsősorban, kedves szülők, keresztülők is, hogy bemutassátok neki ezt a Jézust, aki őt társául fogadta. Bemutassátok neki. Mi, mint gyülekezet, mivel ti Újszegeden laktok, mellettetek állunk ebben. Mi segítünk. Biblia alapján ti is mutassátok be otthon neki Jézus, beszéljetek róla egyszerűen az ő nyelvén, az ő szintjén, és amikor majd eljön az ideje, hozzátok őt közénk, és mi is ugyanezt fogjuk tenni. És közösen tudunk fáradozni azon, hogy ő megismerje Jézust, aki az ő örök boldogságának, földi boldogságának is, de örök boldogságának a titka is. Kell, hogy megismerje, kell, hogy higgyen benne, kell, hogy követője legyen ő is Jézusnak. Eljöjjön az a pillanat az életébe, amikor már nem csak Jézus fogadta őt társul, hanem ő is társul fogadja Jézust. Tudatosan és hittel rábízza magát Jézusra, és igazi keresztjén lesz. Nos, a boldogságáért fáradozzatok. Testileg, lelkileg, szellemileg is tegyetek meg mindent azért, hogy a legnagyobb kincset, a legnagyobb áldást, ami Urunkat, az Úr Jézust megismerje, higgye, megszeresse és kövesse ő is. Most, miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy megkereszteljük őt, kérdezlek benneteket, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketeket a Szent Keresztség által keresztjén egyházba befogadjuk? Ha igen, akkor mondjátok, akarjuk. ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Úr Jézusba vetett hitre eljuthasson, és erről a konfirmációkor ő maga is önként vallást tegyen a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hangosan, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon nektek erőt az ígéretetek és fogadalmatok betartásához. A nevét, tehát még egyszer, Krisztián.
Zsolt Krisztián,
keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, most folytatva Isten tiszteletünket, az 512. énekünk 5. versét énekeljük. Az 512. énekünk 5. versét, ami így kezdődik, szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 16. Zsoltár 11. versének 2. feléből, ahol ezt olvassuk. Teljes öröm van nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt, mielőtt elmentünk volna szabadságra, Mózes 5. könyve alapján szóltam az igehirdetésben, és akkor azzal a bibliai felszólítással foglalkoztunk, hogy örvendezzünk mindabban a jóban, amit az Úr, ami Istenünk ad minékünk. Ma ehhez a korábban elhangzott igehirdetéshez szeretnék kapcsolódni, amikor felteszem a következő kérdést néktek, ki az közületek, aki derűs, békességes, örvendező, harmonikus, boldog lélekre, életre vágyódik? Persze úgy is kérdezhetném, hogy ki nem az, aki ilyenre vágyódik, mert azt hiszem mindenki magába bólint erre, hogy hát persze, hogy ilyenre vágyom. Boldog, örvendező, derűs, lelki, békességes lélekre, életre vágyódom én is. Volt egy nagy gondolkodó, nem csak gondolkodó, filozófus lélek volt, hanem matematikus is, érdekes módon, Pascalnak hívták, Blaise Pascalnak, aki egyszer azt mondta, minden ember a boldogságra törekszik. Ez alól senki nem kivétel. Akármilyen különböző eszközöket használjon, mind erre törekszik. A mindegyikben meglévő, csak éppen másként értelmezett vágytól hevítve száll hadba az egyik, s marad otthon a másik. Az akarat a legcsekélyebb lépése sem hajlandó más cél érdekében. Minden ember, minden cselekedetének, még az öngyilkos jelöltekének is, ez az egyetlen mozgatója. Ezzel az állításával, testvérek, amit a Gondolatok című könyvében ír le, mi is egyetérthetünk, mert egyfelől másokban is felfedezzük, de magunkban is felfedezzük ezt a boldogság utáni mélységes vágyódást. Nem kell ehhez, hogy így mondjam, se nagyszerű matematikusnak, se nagyszerű filozófusnak lenni, mert elég embernek lenni. Akár öreg, akár fiatal valaki fölfedezi magában a lelke a szíve mélyén, hogy én egy boldogságkereső ember vagyok. Ha ezt a vágyódást nagyító alá vesszük, és kicsit úgy megvizsgáljuk, akkor le kell szögeznünk azt, hogy ez nem egy jó és nem egy rossz dolog. Erkölcsileg ez nem lehet mondani, hogy na, az, hogy te boldogságra vágysz, vagy én boldogságra vágyom, az egy rossz dolog. De azt sem lehet mondani, hogy ez egy jó dolog. Ez egyszerűen egy erkölcsileg semleges dolog. Ez egy vágy, a szívnek a törvénye, a léleknek, az emberi léleknek a legmélyebb törvénye. Ez így van, és kész. Boldog akarok lenni. Nem úgy kell erre gondolnom, mint egy erényre, de úgy se kell gondolnom rá, mint bűnre. Ez van. Ha ezt a vágyódást az ember nem tudja kielégíteni, akkor az mélyen frusztrálja az embert. Vagyis az ember akkor nyugtalanná lesz, feszült lesz, ideges lesz, békétlen, keserű, félelmekkel telik meg, aggódik. Na, egy szóval boldogtalan. Boldogtalan. A boldogság hiánya lelki gyötrődést jelent az ember számára. Olyan, mintha valaki nagyon-nagyon szomjas, ebben a nagy melegben, és nem tud inni. És csak szomjazik, és a szomjúság gyötri. Innék egy korty vizet legalább, valaki adna már egy pohár vizet, vagy valami, sört. Az is lehet, arra vágyik valaki. Hát, és nem. Na, így van a boldogság is. Ha az ember nem tudja kielégíteni a boldogság utáni lelki éhségét vagy szomjúságát, akkor az gyötri az ember. És ha az ember valóban boldog lehet, akkor viszont mindjárt tudjátok, hogy madarat lehet vele fogatni. Akkor a boldog ember az minden más színbe lát. Más színbe látja önmagát, a házastársát, a gyerekét, családját, más színbe látja a nehézségeket, a munkáját, amit végezni kell. Mindent, az egész életet. És valami titokzatos módon ki is sugárzik az emberből ez a boldogság, mert valahogy áthatja a tekintetét, benne van valahogy a szavaiba, benne van valahogy a légkörébe az embernek, hogy ez egy boldog ember. Van egy könyvem, a nazarénusokról szól, igaz, nem reformátusokról írták, de ez a cím, hogy Boldog emberek közössége. Hát ez így nevezte az író, egy világi író, egy szociológus írta, így látta a nazarénusokat, hogy ezek boldog emberek. Jó lenne, hogyha minket is így látnának. Egyszerűen a reformátusokról is írnának egy ilyen könyvet, hogy boldog emberek közössége, örvendező emberek közössége. No, azt hiszem, testvérek, hogy ez a boldogság utáni vágy bennünk igen-igen erős. Tehát itt nem valami ilyen elméleti dologról beszélek én, amikor erről beszélek nektek. Ez a boldogságra vágyás nem egy teoretikus dolog, nem egy ilyen elvi valamicsoda, hanem itt egy nagyon erős, nagyon mély vágyról van szó, ami olyan erővel van a lelkünk mélyén, hogy bennünket, ahogy egyszerűen is lehet mondani, motivál, azaz megmozdít minket valamilyen cél irányába. Tudnélik, olyan cél irányába, amit ő várjuk, hogy az boldoggá tesz minket. A boldogság vágya, ez indít gondolkodásra minket, szavakra, cselekedetekre, arra, hogy megmozduljunk, és nem maradjunk egy passzív állapotban, hanem aktivizáljuk magunkat valamiért, ami boldogságot ígér nekünk. A Pitagorasz tétel, vagy a Thales tétele nem biztos, hogy mindjártunkat nagyon nagy cselekedményekre motivál, de a boldogság utáni vágy, az motivál minket. Egészen erősen, mélyen motiválja a szívünket, testvérek. Ez mozgatja az egész személyiségünket. Pascal idézetében is benne rejlett ez a gondolat. Ez egy erős, erős hajtó erő a szívünkben, a lelk, mint a motor az autóba. Na most, testvérek, éppen ezért, mivel az emberben ez a vágy igen erős, ezért ezt nagyon sokan ugye tudják is, és ki is akarják használni. És ígérnek az embereknek mindenféle dolgot, hogy na, ha ezt megveszed, akkor majd ez téged boldoggá fog tenni. Mindent így lehet eladni az embereknek, hogy na, itt van ez a valami, vagy az a valami, és ha ez a tied lesz, ha ezt megvetted, akkor te egy boldog ember leszel. Addig nem lehetsz boldog, amíg nem a tied a legújabb, mit tudom én, MP, mit tudom én, hanyas lejátszó, ilyen tévé, olyan autó, ilyen ház, olyan bútor. Addig te bizony nem lehetsz boldog, majd ha ezt megvetted, jó, megnyúztunk téged, még hitelt is veszel föl rá, majd akkor te boldog leszel. Persze az emberek sokszor bekapják a horgot, és megveszik ezt, megveszik azt, nem jutnak vele sehova. Mert valójában azok a dolgok nem teszik az embert boldoggá, majd mindjárt erről is beszélünk. Most testvérek, nagyon döbbenetes dolog, például mondok egy ilyen dolgot, amit gyógyszernek neveznek, ugye ez a homeopata gyógyszerek. Na hát ez egy csodálatos szerkezet, ugye, mert hogy ez nem más, mint puszta víz. Semmi, nincs benne semmiféle hatóanyag. Egy molekulányi hatóanyag sincs ezekbe az állítólagos gyógyszerekbe. Semmi nincs benne, testvérek. De azt mondják az embereknek, hogy vedd meg, mert ez gyógyszer. Na, ez egy ilyen nagyon nagy szó, hogy gyógyszer. Ha gyógyszer, akkor az már biztos jó lehet, az már használ, mondja az ember. És kiadja a sok pénzt. De nem csak azért, mert ez gyógyszer, hanem azért is, mert van egy másik nagy érv is, hogy ez használ. Ez használ. Ez is egy nagy érv, ugye, vedd meg, mert ez majd használ. A orvosok nem tudnak, ezek a szerencsétlenek ott a klinikán, nem tudnak rajtad segíteni, de majd ez majd segít, ez használ. Eltekintve attól, hogy ez egy olyan érv, amivel esetleg tömegeket is ki lehet írtani, mert mondjuk lehet, hogy Hitler is így gondolkozott, hogy hát ha kiírtjuk a zsidókat, ez használ, ugye, mondjuk valakinek. Vagy Sztálin is így gondolkozhatott, hogy ezt a réteget mondjuk itten kiírtjuk, akkor ezzel használunk a társadalomnak, és a fejlődés megy előre. Buta érv, de hát sokan mondják, hát ez használ. Igaz, nincs benne semmi, de használ. De nem is ez a sikerének a titka, testvérek, hanem ezeknek a homeopata gyógyszereknek a nagy ígérete, hogy testileg, lelkileg harmonikussá tesz. Vagyis boldoggá. Ez a te megbomlott energiaháztartásodat, ilyen nincs egyébként, semmiféle tudományos eszköze nem lehet bizonyítani, nincs ilyen energetikai hálózat az ember, de ez majd a te energiahálózatodat rendbe teszi. Mert ebbe energia van, hatóanyag nincs, de energia az van benne, amit így tesznek bele, hogy fogják az üveget, azt így rázzák. És ezt megeszik az emberek, testvérek, és megveszik, mert az a gyógyszernek hazudott valamicsoda, az nekem a teljes boldogságot ígéri. Megváltó üvegbe zárva. Nem kell hinni, nem kell ide menni, oda menni, beveszem a tablettát, kész. Zárójelbe teszem, orvosoknak kiváló, mert teljesen kockázatmentes, ugyanis nincs semmiféle hatóanyag, semmit nem ronthatnak el. Bólogatnak a gyógyszerészek is, látom. Tehát csodálatos dolog. De boldogságot ígért, testvérek, csomó más minden is, ez csak egy példa volt. És az emberek kapnak után, mert boldog akarok lenni. Most persze gondoljatok arra, testvérek, hogy itt nem csak másról beszélünk, hanem valószínűleg saját magunkról is. Mert ez ránk is igaz, rám is igaz, de rátok is igaz, hogy boldogok akarunk lenni. És keressük, kutatjuk a boldogságot. Még valamit el kell, hogy mondjak, mert ez is fontos. Tudnélik azt, hogy a boldogságnak, a békességnek, örömnek, ami után annyira vágyódunk, és amely annyit tudunk áldozni, meg időt, energiát, pénzt. Testvérek, ez egy olyan dolog, aminek köze van az érzelmeinkhez, az érzéseinkhez is. Ez egy nagy tévedés, amiben sokszor belepottyanunk, én is belepottyanok, mert ti is belepottyanhattok, hogy úgy képzeljük, hogy az öröm vagy a boldogság valami olyasmi, aminek csak az eszünkhöz van köze, és természetesen a hitünkhöz, de az érzéseinkhez nincs. Valahogy ahhoz nincs. Igen, természetesen, testvérek, köze van a hithez is, meg az észhez is a boldogságnak, de az érzésekhez is. És hadd hangsúlyozom a békességnek, az örömnek, a derűnek ezt az érzelmi oldalát is. Nekünk nem csak eszünk van, nem csak hitünk van vagy lesz, hanem vannak érzéseink is, mert Isten így teremtett meg bennünket. Vannak érzelmeink is. És az egész valónkkal, az eszünkkel is, az akaratunkkal is, az érzéseinkkel is boldogok akarunk lenni. Az egész személyiségünk boldogságát, békességét akarjuk, és nem csak egy kis része akar, ami lényünknek boldog lenni, hanem az egész Szívünk boldog akar lenni. Most tehát, itt van az ember, te, én, aki vágyunk a boldogságra. Miért vágyunk erre annyira, testvérek? Ez az első kérdés tulajdonképpen, amire röviden válaszolnék. Miért vágyunk erre ennyire? Azt gondolom, testvérek, hogy azért, mivel elvesztettük ezt, a kincsünket. Ezért vágyunk, mert elvesztettük. Nagyon egyszerű a dolog. 23 évvel ezelőtt a feleségem az albertírsai parókia kertjébe dolgozott, gyomlát, kapát, nem tudom mit csinált, és közben leesett valahogy a kis ujjáról a jegygyűrűje. És szegényként, mikor észrevette, jött, hogy gyere már Zoli, mert elhagytam a jegygyűrűmet. Keressük már meg, mert valahol itt lehet a gyomok között. Na aztán kezdtük az egész gyomtelepet áttúrni, meg mindent, hogy megtaláljuk, de hála Istennek meglett. Mert hát a jegygyűrű mégiscsak egy jegygyűrű, ugye az többet jelent annál, mint egy másmilyen gyűrű. Az a jegygyűrű. Kerestük, mert elveszett. És ez nekünk fontos volt. Ez ugyanígy van a boldogsággal is, testvérek, mivel nincs meg. Keressük, kutatjuk, Dzsida Jenő írja, a nagy erdélyi költünk, hogy valamit az emberek a zsebükbe keresnek, kutatnak, meg az alagútba, meg a híd alatt, meg mindenhol keresik. Nem mondja, hogy a boldogság, de tudjuk, hogy ő is a boldogságot kereste. Valamit mindenki kutat, írja az egyik versébe. Mert valamit elvesztettünk. Keresik, kutatják azok a fiatalok is, akik itt bókláztak, aztán itt a parton üvöltöznek, meg halálra isszák magukat, aztán végig rókázzák, bocsánat, az utcákat, meg végig szemetelik. Ők is keresik, a boldogságot keresik. Most testvérek, keresik a boldogságot, mert elveszett. És azt hiszik, hogy majd a rockband megadja nekik. A hiány sarkal a keresésre. Persze kérdezzük meg másodszor azt, hogy hol vesztettük el ezt a boldogságot? Hol vesztettük el? Tulajdonképpen, testvérek, a Biblia alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten az embert megteremtette a vele való közösségre. És amikor az ember Istennel kapcsolatban volt, szeretett kapcsolatban volt, akkor az ember boldog volt. Az Édenben, a bűneset előtt az ember a Biblia szerint boldog volt, teljes volt az élete. Ám de külső és belső ösztökélésre az ember felrúgta ezt a szeretet kapcsolatot, kitört ebből az Istennel való kapcsolatból. A bizalomnak, a szeretetnek, a hitnek, az odaadásnak ezt a kapcsolatát felrúgta, és Isten is ellene fordult akkor az embernek. És valami törés állt be az Isten és az ember kapcsolatába, valami végzetes törés, az Isten kizárta az embert a vele való kapcsolatba, és az ember is kizárta Istent a szívéből. És amikor az ember kizárta Istent, és az Isten is kizárta az embert, akkor az ember boldogsága akkor elveszett. Akkor és ott az ősszüleinkbe elveszett a boldogságunk, mert elvesztettük Isten, testvérek. És az a helyzet, hogy valahogy úgy születünk meg erre a világra, mindnyájan, ti is, én is így születünk, hogy hozzuk magunkkal ezt az örökséget. Isten nélkül születünk meg mi is a világra, sőt, nem csak Isten nélkül, Isten ellenségeként. Ugyanúgy, mint őszüleink ellene fordultak, mi is Isten ellen fordulunk. Nem érdekes nekünk, hogy mit mond ő, meg hogy hol van, meg mit akar, meg mit kíván, meg mit mondott nekünk. Teljesen mindegy nekünk. Mi a magunk útján járjuk, mert mi szabad és mit tudom én, felvilágosult, nagyszerű emberek vagyunk, és hagyjanak minket a magunk útjáért, és ne Isten nem kell nekünk. Istennek hátat fordítunk, Istent kinevetjük, Istent még arra sem méltatjuk sokszor, hogy köpjünk felé egyet. Ennyire megvetjük az Isten, testvérek. Megvetjük az Isten. Nem csak Ádám és Éva a mi boldogtalanságunknak az oka, hanem mi is. Mi okolhatjuk, mutogathatunk a saját boldogságunkért, hogy hát ők elvesztették, ő miattuk mi is. De az a helyzet, hogy mi is ugyanúgy viselkedünk, mint ők. És nem vagyunk jobbak a mi ősszüleinknél. Akkor, ha az ember nincs Istennel, nincs az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel, hitáltal, szeretett közösségbe, akkor az ember nem tud boldog lenni. Mehet fűhöz, fához. Szaladgálhat varjúhegyen, vagy fűszfahegyen lakó varjúvarga Pálhoz. Mehet bárhova, koncertre, munkába vetheti magát, pénze lehet annyi, mint a tenger. Mit tudom én, milyen élvezeteket hajkurázhat férfitől férfiig, nőtől nőig mászkálhat. Teljesen mindegy. Mert az örökké való hiányzik az embernek. És vele van a boldogság. És nélkül az ember nem tudja ezt a boldogságot megtalálni. Na most testvérek, akkor itt adódik az, hogy hol keressük mi a boldogságot. Hol keressük mi a boldogságot? Hát, hol keressük a boldogságot? Míg nem Istennél kezdjük el keresni. Hát valóban sok helyen keressük a boldogságot. Valaki ugye elgondolkozik az életén, hogy hol kerestem én a boldogságot. Pascal mondta megint, hogy amióta az ember elfordult Istentől, különös módon semmi nincs a természetben, csillagok, égbolt, föld, elemek, növények, káposzta és póréhagyma, állatok, rovarok, kígyók, láz, pestis, háború, éhínség, kicsapongás, házasságtörés, vérfertőzés, amit ne talált volna alkalmasnak rá, hogy helyettesítse számára Isten. Mindenhez kaparászik az ember, hogy majd az majd boldoggá tesz. Csak Isten nem. Ő a leges-leges-leges legutolsó. És éppen ezért az ember nem tud boldog lenni. Meg keresi, hol itt, hol ott, hol amott, de rossz helyen keresi. De amikor valaki fölveti az embernek, hogy ne ott keresgéld már, hanem fordulj Isten felé, fordulj a Biblia felé, akkor az ember azt mondja, na nem. Inkább megyek jógázni, inkább megyek transzcendentális meditációt gyakorolni, inkább beveszem a homeopata gyógyszert, inkább minden, mint Isten, mint Jézus, mint a Biblia, mint a gyülekezet, mint a kereszténység. Ez nem, ez eleve ki van zárva, pedig valahol itt rejlene az igazi boldogság. Itt rejlene az Úr, itt rejlene Isten. Hol keresed Istent? Mivel akarod pótolni a benne rejlő boldogságot? Gondolkozzál el ezen. Gondolkozzunk el ezen, testvérek. De miközben gondolkozunk, még valahogy hadd mondjam azt, hogy amikor mi nem Istennél keressük a boldogságot, hanem teremtett dolgokban, földi dolgokban, mulandó dolgokban, akkor ezzel az Isten mélységesen megsértjük. Mert testvérek, ez egy nagyon, nagyon durva dolog Istennel szemben, hogy mi, akiket ő a vele való szeretet és boldog örömközösségre teremtett, mi nem hozzáfordulunk a boldogságért, hanem megyünk, és nálánál sokkal alacsonyabb rendű dolgokba, homeopata gyógyszerekbe, meg mit tudom én, mibe, meg hol, mulandó földi teremtményekbe keressük, kutatjuk a boldog. Őrá meg nemet mondunk. Azt mondjuk benned, hát te nem kell ezt, majd mi ezekbe. Ez Istennek a sértése, testvérek, a megsértése. A boldogság kereső ember sokszor mélyen megsért Isten, mert nem nála keresi a boldogságot. Te keresd az Úrnál. Te keresd az Úrnál, mert ő a te boldogságod. Azt mondja a Zsoltár, és ezzel az utolsó pontomhoz érek, hogy kiben találod meg a boldogságot, hogy az Úrnál, hogy mondja az írás, teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Az Úrnál van, testvérek, a mi boldogságunk. Csak Istennél csendesül el a lelke, mondja máshol egy Zsoltár. Vagyis ott találom meg az igazi boldogságot, igazi örömömet. És ha átjövünk az Ószövetségből az Új Szövetségbe, Pál apostol azt mondja a hívő embereknek, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az ő személye, az ő műve, az ő cselekedetei, ígéretei, azok legyenek a számotokra, mert azok a számotokra a boldogságnak, az igazi örömnek a forrásai. Később aztán, ha jövünk a történelembe hozzánk közelebb, egy bizonyos Augustinus mondta ezt az ismert mondatot, hogy magadnak alkottál minket, és a mi szívünk nyugtalan, még benned meg nem nyugszik. Nincs békessége a lelkünknek, még hozzád el nem érünk, mondja a nagy középkori gondolkodó. Csodálatos dolog, testvérek, amikor az ember egyszer csak elkezdi ezt megsejteni. Egy nagy pillanata az életünknek, testvérek, amikor elkezdjük megsejteni, lehet, hogy most itt van az a nagy pillanat. Akkor elkezdjük megsejteni, amit valahol a lelkünk mélyén valahol tudunk, csak valahogy mindig eltemetjük, valahogy elhallgattatjuk, de újra és újra feltör, és fel kell, hogy törjön, most is fel kell, hogy törjön, hogy te tudod, hogy az Istennél van az örömöd és a boldogságod. Nem máshol, nem másban, nála. Volt egy híres Oxfordi egyetemi tanár, C.S. Lewisnak nevezték, aki az életrajzi regényének ezt a címet adta, hogy az öröm vonzásában. És erről bizonyságot tesz arról, hogy ő egy örömkereső ember volt, aki kereste Istent a természetbe, az irodalomtudományba, mint professzor, és sok mindenbe. És néha úgy érezte, hogy megvan a boldogság, és De a következő pillanatban már tudta, hogy nem azt kereste, annál többre vágyott, mint amit talált. És tudta, ráébredt, hogy ez az öröm utáni vágy, ez tulajdonképpen Isten utáni vágyakozás benne. És ezt a vágyat maga Isten kelti föl, tüzeli föl az ő szívébe még jobban. Azért, hogy elkezdje keresni őt. És így van, testvérek, mi velünk is, hogy a boldogság utáni vágyunkat Isten felhasználja. Arra, hogy megindítson minket maga felé. Hogy te ember, te vágysz a boldogságra, nem csalódtál még eleget? Még mindig ámítod magad azzal, hogy majd ebbe, abba, amabba. Nem fogod. Itt vagyok én. A te teremtőd, a te megváltód. Keres engem, kutassál engem, tapogass én utánam. Az Isten használja, testvérek, ezt a boldogság utáni vágyunkat, hogy megindítson önmaga felé, megindítson a gyülekezet felé, megindítson a Biblia felé, a Biblia igaz, tiszta magyarázata felé, megindítson az ő belé vetett hit felé, egy új élet felé. Nagyon fontosnak találom ezt, testvéreim, hogy ezzel a boldogság utáni vágyal, ezzel nem más felé tapogatózzatok, hanem engedjétek, hogy az Úr maga felé hívjon, vonzon, mint a mágnes, hogy vonza a vasat, hogy engedjétek, hogy ez valahogy az Isten felé húzzon benneteket. Persze megkérdezheti valaki, jó, de hát ha én vonzódok Istenhez, hogy juthatok el hozzá? Hát testvérek, nem tudok mást mondani, jöjj a gyülekezetbe, vedd a kezedbe a Bibliádat, hallgasd az ígét, az ige magyarázatot, és vedd észre, hogy nem is neked kell eljutni az Istenig, mert az Isten jut el hozzád. Amikor olvasod az ígét, vagy hallgatod a magyarázatát a Bibliának, akkor Isten jön hozzád. Nem arra kell várni, hogy Isten majd valami álomba, vagy valami misztikus úton, módon megközelít, és megjelenik nekem, és boldoggá tesz. Nem, a Bibliába közelít meg, testvérek, megszólít minket, közli velünk, hogy mi az ő törvénye. És az ő törvénye tükrébe engedi, hogy belepillantsuk, és meglássuk, hogy mennyire nyomorultak vagyunk, mennyire istentelenek vagyunk, milyen Isten gyűlölet lakik a szívünkbe. Meglássuk, hogy mi magunk vagyunk a boldogtalanságunknak az oka, és nem az egész világ körülöttünk. Mert hitetlenek vagyunk vele szembe, bizalmatlanok és szeretetlenek, és kemény a szívünk vele szembe. Meglátjuk a nyomorúságunkat, de Isten megmutatja nekünk az örömhírt és az evangéliumot. Elkezd nekünk Jézusról beszélni, hogy ő annak ellenére, amilyenek vagyunk, megbocsátott nekünk a Krisztus véréért. És elfogad minket, visszajövünk hozzá, és bocsánatot kérünk tőle, ő elfogad minket, és nekünk ajándékozza önmagát, és amikor nekünk ajándékozza önmagát vele együtt, milyen lesz az igazi boldogság is. Amikor ez a titokzatos, láthatatlan kapcsolat az ígébe, az evangéliumba vetett hitáltal helyre áll, újra létrejön, akkor boldog leszel. Van olyan, hogy a mobiltelefonon telefonálunk, múlt héten is ott egy olyan helyen voltunk itt Magyarországon, ahol nem volt hálózat. A telefonálunk egyszer csak megszakad. Hát megy az ember jobbra, balra, fölmegy, lemegy, ide megy, oda megy, fölmászik a fa tetejére, lemászik egy gödörbe, hogy valahogy megtalálja a hálózatot. Na, végre helyre áll a kapcsolat, milyen öröm, tudjuk folytatni a beszélgetést. Hát, ha helyre áll az Úrral a kapcsolat, mert hiszek a törvényébe, hiszek az evangéliumába, nem lesz nálam boldogabb ember. Madarat lehet velem fogadni, és utána, testvérek, elkezdem az Istent egy örömteli, boldog szívvel dicsérni és áldani. Dicsérni és áldani. Az az ember tiszteli, dicséri, áldja, magasztalja Istent igazán, testvérek, akit ő tett boldoggá, és akinek az őtőle való boldogság van a szívében, és úgy kezdi magasztalni. Na, ez kedves Istennek, ez örömet okoz Istennek. Hol van a te boldogságod? Az Úrban van, aki a te teremtőd, aki a te megváltód. Keresd őt, aki már keres téged, aki lehajol hozzád. Aki hirdeti neked a törvényt, de hirdeti az örömhírt is, hogy szeret téged. Annak ellenére, amilyen vagy, hogy annyira megvetetted őt, hogy elfordultál tőle. Nem érdemled, hogy szeressen, de Krisztusért mégis szeret az Isten. Hidd el ezt a drága bibliai üzenetet, és boldog leszel. És olyan érdekes, testvérek, hogy aki hisz, mert sokan vannak közöttünk, akik hisznek már. Azok tudják pontosan, hogy a boldogság vágya az nem olyan dolog, ami egyszer és mindenkorra megszűnik az emberbe, ha megtalálja Istent, hanem olyan, hogy újra és újra mehetünk. Olyan, amikor szomjas vagyok, iszok, de aztán utána fél óra múlva, óra múlva megint megszomjazok, akkor megint iszok. Hát az Úr is ilyen, hogy egyszer iszunk belőle először, megtelik örömmel, békessége, boldogsággal a szívünk. De aztán utána egy kicsit megint lett alább, hogy ez a dolog, de mit csinálunk? Hát megint megyünk az Úrhoz. Megint jövünk az igéhez, és megint jövünk inni, jövünk enni, és a szívünket ő újra meg újra boldoggá teszi, és békességessé teszi. Testvérek, nem kell szégyelni, hogyha valaki jön a gyülekezetbe, és akkor megáll itt, és azt mondja, Uram, én piszok boldogtalan vagyok. De most azért jöttem ide, hogy te boldoggá tegyél engemet. Ez nem bűn, hogy ezt mondjuk Istennek, amikor megállunk a helyünkön, azt lehajtjuk a fejünket. Kérlek, hogy tégy engem igazán boldog, örömteli emberré, mert azért jöttem ide. És nem csak ezt kérem tőled, hanem azt is kérem, hogy azért tegyél engem örömteli emberré, hogy örömteli szívvel tudjalak téged dicsérni, téged magasztalni. Nem kell lesz szégyelni, testvérek. Hát jöjjetek azért, hogy boldogokká legyetek, és a boldogságotokba Istent kezdjétek dicsérni. Csodálatos dolog, testvérek, amikor egy gyülekezet így van együtt. Összejön a boldogtalan emberek, de lehet, hogy boldog emberek társasága. És még boldogabbá lesz, és boldog szívvel dicséri Isten. Máshogy fogunk énekelni, testvérek. Nem ilyen lógó orral, meg szomorúan, hanem derűvel a szívünkbe, szavunkba. Eljut az Úrig. Máshogy fogunk imádkozni. Máshogy fogjuk a Bibliát olvasni, hallgatni. Ha tudjuk, hogy Uram, azért jöttem, hogy tégy engem örömteli, boldog emberé, hát szólj hozzám, hogy boldog legyek, és úgy dicsérjelek téged, és úgy áldjalak téged. Máshogy fogok a közösségbe jönni, a közösségbe jelen lenni. Minden máshogy fogok csinálni, ha bevallom, és várom, hogy az Úr az ő ígérete szerint tegye már engem boldoggá. Hát neki is ez okoz boldogságot, ha engem boldoggá tehet. Sőt, az is, hogyha én boldogan dicsérem őt, nem valami kényszeredett, kötelességszerű módon. Kedves testvérek, szeretnénk még erről majd a további istentiszteleteinken is beszélni, mert szerintem egy nagyon fontos dolog van itt előttünk. Ma ennyi elég. A boldog életről volt szó. Először azt vizsgáltuk, hogy miért vágyunk annyira a boldogságra, aztán azt, hogy hol vesztettük el azt, harmadszor, hogy hol is keresgéljük ezt mindenhol a világban, míg nem eljutunk odáig, hogy meglássuk, hogy igazán kibe találjuk meg. A mi teremtőnkbe, a mi megváltónkba, Jézus Krisztusba, az élő Istenbe. Adja meg az Úr nekünk, hogy vele lehessünk igazán mindnyájan boldog és örvendező emberek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy tanítasz minket a boldogságra. És köszönjük, hogy megmutatod magadat a Bibliába, és azt mondod, hogy a te jobbodon vannak a gyönyörűségek örökké, nem csak itt a földön, hanem azután is. És a te jobbodon nagy-nagy öröm van. Köszönjük, hogy ezt elmondod nekünk, akik annyira vágyódunk az igazi öröm, az igazi boldogság után, akik annyi áldozatot hozunk hiába, akik keresgélünk jobbra-balra, s nem találjuk ezt, mert valahogy mindig elillan a kezünkből, a szívünkből. Valahogy hűlt helye van, és valahogy még mindig kielégületlen és boldogtalan emberek vagyunk. Köszönjük néked, hogy fölragyogtatod a te lényedet, a te személyedet, a te művedet. És köszönjük, azt mondod, hogy jöjjünk hozzád. És köszönjük, hogy te is eljössz hozzánk. Köszönjük, hogy megközelítesz minket a te ígédben, a Biblia szavaiban. És köszönjük, hogy itt szólsz hozzánk, és miközben leleplezed nyomorúságunkat, aközben annak a gyógyszerét is megmutatod. Köszönjük, hogy kegyelmesen magadhoz fogadsz Krisztus érdeméért. Segíts, hogy hinni tudjunk benned, és veled élhessük az életünket. És így legyünk igazán boldogok, és újra boldogok. Köszönjük néked, hogy a te nagy terved az, hogy mi boldog emberként dicsérjünk, egy gyülekezetben is, a magánéletben is, a családjainkban is, a munkahelyeinken is. Nem azt akarod, hogy kényszeredetten, kötelességből tegyük ezt, hanem ezt, hogy teljes felszabadult örömmel tegyük. Kérünk, töltsd meg a mi szívünket, a tőled jövő, a benned lévő örömmel, Urunk. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Kérünk, hogy áld meg most szívünket, életünket, vigyázz ránk a jövő héten mindenféle munkáinkba, ténykedésünkbe. Kérünk, áld meg azokat, akik szabadságon vannak. Köszönjük, hogy már visszatérhettünk többen a szabadságról, testileg, lelkileg, kissé megújulva. Köszönjük te néked, hogy újra neki feszülhetünk a dolgainknak. Kérünk, hogy adj bölcsességet, adj erőt, hogy a te örömödre, a te dicsőségedre tudjunk tenni mindent. Kérünk, gyógyítsd a betegeinket, erősítsd az elhagyottakat, a magányosokat. Kérünk téged arra, hogy hozzál örömet a szívükbe és az életükbe. Imádkozunk még egyszer azért a kisgyermekért, akit megkereszteltünk, és a családjáért, hogy hordozd őket a tenyereden, áld és védjed őket, és vondd magadhoz minnyájuknak a szívét. Köszönjük néked, hogy a te hatalmas kezedre bízhatjuk gyülekezetünket, hordozd minket, Urunk. Tarts meg veled, melletted, nálad. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy hivatalosan kedden bibliaórát tartunk. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, az Úrnak szent asztalát megterítjük, és úrvacsoroztást tartunk új kenyér ünnepe alkalmából. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy a hittan évnyitó az nem jövő vasárnap, hanem utána való vasárnap lesz itt a gyülekezetünkben, tehát úgy készüljünk erre, 2 hét múlva tehát hittan évnyitónk lesz. Hirdetem a hittannal kapcsolatban, hogy az ovis hittan időpontja megváltozik, mert eddig csütörtökön volt, de több ok miatt is át kell tennünk ezt kedre, és így kedden 16:30 lenne, a biblióra előtt lenne az ovis hittan. Készüljünk erre, a kisbárányok csoportjába járók, azok tudatosítsák valahol ezt magukban, és alkalmazkodjanak ehhez, azt kérjük. Tehát kisbárányok kedden 16:30 találkozhatnak. Hirdetem még azt, ez megint egy távolabbi programunk, hogy szeptember 22-én, ez egy szombati nap, egésznapos kirándulást szerveznénk megint a gyerekeknek, családoknak, érdeklődőknek a Börzsöny-hegységbe. Diósjenő fölött magasodik, úgy nevezik, hogy Csehvára, és az oda vezető Diósjenői erdészeti tanösvényen szeretnénk végigmenni a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén. Nagyon szép ez a tanösvény, festői környezetben van, és ha végigmegyünk rajta, akkor megismerjük annak a hegynek az erdőit, az élővilágnak egy kis szeletkéjét, Isten tetteibe gyönyörködhetünk, és dicsérhetjük őt. A tájékoztatást feleségem adja meg, és ha bárkinek valami kérdése van, ő szívesen beszél erről, és őnála is lehet jelentkezni majd erre a programra. Már most jelzem, hogy tavaly is elmentünk ugyanebbe az időpontba, oda Budapest fölé a hegyek közé, egy napos kirándulás, az is nagyon jó volt, és autókkal tudtunk menni. Tehát, hogyha valakik most is szívesen áldoznak erre, hogy autóval jönnek, és visznek is másokat szívesen, akkor azok is jelezzék Zsófinak, hogy tudnak így kocsival jönni, és be tudnak fogadni még egy vagy két embert, ha van hely az autóban. Tehát ez szeptember 22-én lesz. Befejezésül azt hirdetem még a testvéreknek, hogy visszaugorva a heti alkalmunkra, kedre, hogy kanonika vizitáció lesz, tehát az esperesünk Konrád Zoltán, a Makó belvárosi lelkész jön valakivel, és itt lesznek a bibliaórán. Ha jönnek a testvérek a bibliaórára, készüljenek erre, hogy vendégeink lesznek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a presbiter testvéreket kérném, hogy 5 óra magasságában jelenjenek meg, mert akkor ilyenkor mindig leülünk, és akkor 5-től 6-ig egy kicsit beszélgetünk a gyülekezetről, dolgainkról, és hogy egy kis rálátása legyen az egyházunk megyei vezetőségének arról, hogy mi folyik közöttünk. Tehát kedden 5-re várnám a presbitereket, és a többiek pedig tudják, hogy itt lesz köztünk az egyház megye vezetősége. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket keressük elő, a 261. dicséretünket. És ezt énekeljük el mind a 4 versével, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk elénekelni. 261. énekünkben különös módon is szeretném, hogyha figyelnének majd a testvérek a 4. versre, hogy holtomig szívem legyen víg, téged magasztalván. Ott is az igehirdetésnek ez a gondolata rejlik, hogy Isten azt akarja, hogy magasztaljuk őt, de vígan, örömmel és boldog, békés szívvel. Tehát 261. éneket énekeljük mind a 4 versével, utána a himnuszunkat. Áldás békesség!